Mennyatyánk, hálát adunk néked ezért az újabb kegyelmi alkalomért. Tudjuk, hogy nem érdemeljük, nem a mi jó voltunk az, hogy itt vagyunk, hanem a te kegyelmed, amely vonzott bennünket. Köszönjük azt, hogy vannak áldásait félretéve. Mindannyiunkhoz akarsz személyesen is szólni, akarod igazgatni a mi lelkünket, életünket, azért, hogy készüljünk a veled való találkozásra, és amíg itt vagyunk, addig működjünk, addig dolgozunk a te dicsőségedre. Segíts, kérünk, hogy igéd megérintse lelkemet és a mi lelkünket, és segíts arra, hogy Szent Lelke által a hétköznapi életben, a gyakorlatban tudjuk azt ültetni. Te neved dicsőségére és sok lélek megmentésére. Amen. Isten tiszteletünkre alapigeként a Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből fogunk olvasni pár ige verset. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelét keressük ki, és fel fogom olvasni a negyedik rész, 21. versétől kezdő szakaszt a rész végig, majd hozzáolvasom még a következő részből az első versszakot, az 5. rész első versszakát is. Mondjátok meg nekem, ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt? Megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Ezeket átvitt értelemben kell venni, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a Sinai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül, ez Hágár. Mert Hágár a Sínai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk. Mert megvan írva, újjunk te meddő, aki nem szültél, vigadj és örvendez, aki nem vajuttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjesasszonynak. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerint, itt úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabad asszony fiával. Ezért hát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szabadság igájába fogni. Amen. Imádkozzunk.
Néhány ige verset hadd olvassak fel bizonságtövésem vezérőül. A 95. Zsoltár részből szeretném felolvasni az első 6 verset. Jöjjetek, örvendezünk az Úr előtt, újongjunk szabadítók kősziklánk előtt. Menjünk elébe hálaadással, újongjunk előtte énekszóval, mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezébe vannak a föld mélységei, a hegyek ormai, és az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta a száraz földet, és az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Jöjjetek, buzdít bennünket a Zsoltár író. Buzdítja a népet, jöjjetek, örvendezzünk. Olyan jó az, mikor valaki tud örvendeni. Látszik rajta az, hogy örvend. És úgy magában énekelget, mosoly van az arcán. De mennyivel szebb az, ez is jó, ha valaki egyedül, de mennyivel szebb az, amikor egy csoport, egy gyülekezet, ről látszik az, hogy együtt örvendeznek az Úrban. És hálát adnak azért, amit a Jóisten tett velük. Érzik azt, és tudják azt, hogy csak a Jóisten szabadította meg őket, és az ő szabadítása által van örök életünk, és ezért örvendezünk. Sokszor olyan szép az, mikor valaki énekel magában. Ha dúdorászik egy éneket, vagy éppenséggel kiáll egy szólót elénekelni. De amikor egy 100 tagú énekkar megszólal, és együtt örömmel énekelnek, ugye milyen más az? Nekem egy örök élmény marad az, mikor 2000-ben volt a világtalálkozó Váradon. És énekeltük, ott a nem tudom mennyi voltam, talán valaki tudja az énekarban mennyi voltak, olyan 1000 körül lehettünk, 500 és 1000 között, most már ez nagy satszolás, 800 azt mondják. És énekeltük azt az éneket, énekeljetek a Jehovának. Hát valami olyan fenséges dolog volt az, hogy én libabőrös voltam akkor. Sokszor énekeltem ezt az éneket, sokszor meg talán vezettem is, nem tudom, de akkor, mikor annyian megszólaltunk és énekeltük azt az éneket, valami fenséges dolog. Testvérek, jöjjünk az Úr házába, együtt örvendezünk. Ez lenne a mai szolgálatomnak, a buzdításomnak az egyik alapja, hogy jöjjünk el együtt lenni. Olyan jó ez. Nem csak énekelni, jó együtt munkálkodni. A 6. vers pedig arra buzdít bennünket, hogy jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Jöjjünk el leborulni az Úr előtt. Nem olyan rég volt az ima éjszakánk itten. Megvallom a testvéreknek, mielőtt el nem jöttem, úgy volt bennem, hát elmenjünk, és aztán lehet, hogy ott imádkozunk, és eltelik ez az alkalom is. De valami olyan légkör alakult akkor ki, olyasmit éreztem, amit máskor, amikor egyedül imádkozunk, amikor ugye családba imádkozik, nem alakul ki egy olyan légkör. Az a Isten közelsége, ahogy imádkoztunk, és ez volt a célunk. Jöjjünk! Sokszor hallottuk már olyat, ó, bár csak tudnák menni. És ezek azoknak az ajkáról hangzik el, akik már otthon vannak betegágyon. Testvérek, ne halasszunk el soha egy alkalmat, amikor el tudunk jönni egy közösséggel. Legyen az gyülekezeti alkalom, legyen az egy ima alkalom, legyen az egy énekpróba, vagy bármi, amit az Urat tudjuk vele dicsőíteni. Ezáltal csak nyerünk. És bátorítsuk egymást ezáltal, hogy jöjjünk. Jöjjetek, menjünk. Ne úgy legyen, hogy menjetek. Menjetek, és aztán majd én is. Hanem legyek én az első, aki bátorítom magamat, családomat, gyülekezetemet, környezetemben lévőket, hogy menjünk, jöjjetek, menjünk, adjunk hálát, és örvendjünk az Úrban. Mert ilyen alkalmaink is kell, hogy legyenek, amikor örvendünk. És mindig ez kell legyen, hogy öröm. Van, mikor az öröm sírásba fakad. De ezek az örömkönnyek lehetnek. Én kívánom azt, hogy adja meg a jó Atya számunkra, hogy legyen meg ez a lelkület bennünk, hogy örömmel jöjjünk, örömmel tegyünk, és szolgáljunk így a jó Istennek, amit szívemből kívánok. Most kérem az énekkar szolgálatát, és aztán az énekkar szolgálata után kérem Szabó Annának a szolgálatát.
Oh, he and God shall not bring him back. énekeltünk az énekkarral, hogy milyen csodás az, hogy megtapasztalhatjuk Isten kegyelmét, és erről énekelhetünk, és erről örömmel bizonyságot tehetünk. És én kívánom, ha még van olyan valaki itt, aki még nem fogadta el Isten hívását, az hallja meg a mai estén. Egy meghívót találtam a Vetés Aratás című folyóiratban, amely Isten részéről szól hozzánk. Egy ige csokor, minden sora egy-egy ige versből áll. Ezt szeretném megosztani a testvérekkel. Meghívó. Szeretett gyermekem, lehet, hogy te nem ismersz engem, de én mindent tudok rólad. Minden útadat jól ismerem. Képmásomra teremtettelek, kiválasztottalak magamnak a teremtés kezdetén. Nem véletlenül születtél. Életed minden napja megíratott az én könyvemben. Annyiszor gondolok rád, ahány homokszem van a tengerparton. Nem zárkóztam el tőled, nem vagyok haragtartó, teljes szeretettel tekintek rád. Minden jó ajándék számodra, amelyet elfogadsz, az én kezemből ered. Gondoskodom rólad, és megadok mindent, amire szükséged van. Még a hajszálaidat is mind számon tartom. Teljes szívemmel és minden akaratommal vágyom arra, hogy örök életet adjak neked. Mindent megteszek érted, sokkal bőségesebben, mint ahogy azt el tudnád képzelni. Atyád vagyok, aki megvigasztal minden nyomorúságodban. Ha a szíved összetört, akkor közel vagyok hozzád. Egy nap minden könnyet letörlök a szemedről. Ahogy a pásztor karjára veszi a bárányát, aképpen hordozlak a szívemen. Egyszülött fiam, Jézus, azért halt meg a kereszten, hogy megbékélj velem. Ha befogadod fiamat, Jézust, úgy engem fogadsz be. Soha semmi nem választhat el téged az én szeretetemtől. Jöjj hozzám! Várok rád! Szeretettel, mennyei atyád, a mindenható Isten! Kívánom, hogy mindenki fogadja el ezt a meghívót, és legyünk Istennek hűséges gyermekei. Amen.
Thank you. egy 5-6 hete már, hogy olyan változást érzek az életembe. Test szerint is. Szédülök, kapaszkodok, fogauszkodok, mikor kibe, mikor mibe. Hát az orvoshoz elmentem, már rendelt gyógyszer, de még nagy hatás nincs. Hát a 76 év. Úgyhogy amikor megtértem, mondtam is ma a testvéreknek itt, hogy ez az ige indított az Úr felé. Örvendez ifjú a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járja te szívednek utaiban, és szemednek látásában, de megtudd, hogy mindezekért az Isten téged ítéletre von. És ez engem úgy fiatalon nagyon megragadott, és ez indított a megtérésre. Hála az Úrnak érte, hogy úgy szívembe fogadtam akkor. És azóta is, ha nehezebb próbák jönnek is, az Úr ad erőt a hordozásához. De most következnek a többi versek. Emlékezzél meg a te teremtődről, a te ifjúságodnak idejében. Míg a veszedelemnek napja el nem jön, és míg azt nem mondod az esztendőről, hogy nem szeretem ezeket. Amíg a nap meg nem sötétedik, világossággal, a hold a csillagokkal, az időben, mikor megremegnek a háznak őrizői, megrogynak az erős férfiak, és megállnak az örlő leányok, mert megkevesbedik, és meghomályosodnak az ablakon kinézők. Tehát ez úgy, én úgy értettem meg, hogy ez a testi fizikumú felépítésünkre szól, a malomzúgás halkabb lesz. Nem hallok már jól, nem látok jól, és az ajtók kívül bezáratnak, amikor is a malomzúgása halkabbá lesz, és felkelnek a madárszóra, és halkabbak lesznek minden éneklő leányok. Hát elment a hangomával, vagy 15 éve. És minden halmocskától félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezebben vonszolja magát, és kipattan a kapor. Mert elmegy az ember az ő örökös hazájába. És az utcán körüljárnak a sírók. Hát ez nem tudom, mennyire lesz, mennyire nem. Ha nem is lesz, csak hozzámenjek, ez a lényeg. Minők előtte elszakadna az ezüst kötél, és megromolna az aranypalackocska, és a veder eltörnék a forrásnál, és beletörnék a kerék a kútba, a por földé lenne, mint azelőtt volt. A lélek pedig megtérne Istenéhez, aki adta volt azt. A bölcsességnek beszéde hasonlatos az ösztökéhez. És mint a szegek az erősen le vannak verve, a gyülekezet tanítóinak szavai, melyek egy pásztortól adattak. Tehát a gyülekezetben a tanítások egy pásztortól adatnak, az Úrtól. És ha figyelünk rá, ezek mind-mind az életünkbe végig folynak, és ennek így kell történni. A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez. És mint a szegek erősen vannak leverve a gyülekezet tanítóinak szavai, melyek egy pásztortól adattak, és a dolognak summája ez. Mindezekért, mindezeket hallván az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal ítéletre előhoz, minden titkos dolgot, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát most ezt az időt kezdem élni. És veszteség, ha az Úrban vagyok, nem érhet. Míg itt vagyok, vágyom a közösséget, vágyok a testvérek közzé jönni, mert itt az Úr is itt van, és féltem elindulni ezelőtt már vagy 3 vasárnap, hogy hát nem tudok nálunk is a lépcsőn felmenni, hát tántorgok, nincs erő a lábamban, hát mi lesz? És kellett menjek az orvoshoz, és akkor hát menni kellett. És segítséggel, a család segítségével sikerült. Na, ha az sikerült, akkor ha az Úrházába kell jönni, ez is sikerült. Segítséggel megyen. Itt is, otthon is, úgyhogy jó, akinek sok testvére van, és van segítsége. Hát, most itt még van egy kis költemény, ha nem lesz unalmas még, ezt elolvasnám. A titokzatos test. Egy test. Egyik kezével könnyeket töröl, a másik kezével sebeket kötöz. A harmadikkal utat épít, szívektől szívekig. Mind dolgozik. A negyedik, a századik, az ezredik. Szánt, vet, hídat ver, ültet szüntelen. Országunkban, és messze földön, és Kínában, és bárhol a világon, mindenfelé találsz ilyen kezet. És mindenütt a menny felé vezet. És az ő kezére ismersz benne boldogan. Egy test, de sok tagja van. Egyik gyermekeket tanít, a másik szájával szenvedőt vigasztal, a harmadik békit, a negyedik a szegények szívének az evangéliumot hirdeti. Van szája, millió. Országunkban, Kínában és bárhol a világon vándorútad akármerre járod. Hangját, szavát mindenütt megtalálod. Ráismersz boldogan. Egy test sok tagja van. Sokáig érzem, ha egy tagja fáj. És ha szenved, szenved mind velem. És megerősödik, ha én erős vagyok. Parányi tag. A csodálatos teste. Hadd énekeljek arról boldogan. És milyen kicsivé válnak az együttvállalt bajok. Milyen nagyjá lesznek együtt az örömök. Eltűnnek határok, ez a csoda örök. Szent és határtalan. Örülj nagyon, parányi tag, e nagy titoknak. Egy test sok tagja van. Amen.
Újból a zenekar szolgálatát kérjük, és aztán Nagy Kassa Márta szolgálata fog következni. Thank you.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. A tegnap 3 házas pár a gyülekezetünkből, férjemmel, Dezső testvér Violával és Barna Jutkával, Zilahon voltunk a házas párok konferenciáján, és erről szeretnék egy néhány szót szólni, amit ott kaptunk, amit ott nyertem. Hát nem minden, de egy néhány dolgot megosztani. De mielőtt ezt tenném, szeretném azt is megosztani a testvérekkel, hogy tapasztaltam a héten azt, hogy mennyire támad bennünket a sátán, és amikor tudja, hogy szolgálatra készülünk, annyira megpróbál, és így történt velem is, és úgy szégyellem azt, hogy nem tudtam teljes mértékben megállni a próbát, és úgy felcsattantam a munkahelyen, és úgy fájt ez nekem, és akkor érveltem rá, hogy mennyire megpróbál bennünket az ördög, és el akart ántorítani, és már rögtön jött a gondolat, látod, ilyen vagy, nem vagy alkalmas arra, hogy szolgálj, nem vagy olyan, amilyen kellene legyél. De erőt merítettem, és úgy az volt a szívem vágya, hogy nem akarok engedni ennek a hangnak, hanem megerősödni az Úrban, még inkább odaszánni magamat, és figyelni rá. A tegnapi alkalomnak a mottója a hűség kincsei volt. Egy igeverset szeretnék felolvasni, a Jeremiás 33.6-ból. Íme én hozok nekik kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nekik a békesség és hűség kincseit. Hát nagyon jó alkalmunk volt. Két előadó testvér volt, a Giorgio Vadrián is, ott volt felesége Ruth, és Iván Imre testvérék. Szeretnék egy néhány gondolatot megosztani először abból a szolgálatból, amit Giorgio Vadrián testvér mondott. Ő beszámolt egy átfogó tanulmányról, amit 25 éven keresztül végeztek, és több országban, 14 ezer hívő családban, 24 országban, és nagyon sok, 50 kutató vett ebben részt. És ennek az eredménye, az erős házasságok vonásait szeretném 6 pontban felsorolni, ahogy ő is ezt tette. Az erős házasságok vonásai, odaszánás, elkötelezettség, hűség. Ez az egyik nagy fontos dolog. Nagyra értékelés és szeretet kimutatása férjem párom iránt, feleségünk iránt. A kommunikáció, az együtt töltött idő, lelki jólét, amikor Istennel is jó kapcsolatban van a házaspár, egyen-egyenként és együtt is. És képesség megbirkózni a stresszel és a krízis helyzetekkel. Ez teszik boldoggá a házasságot. Azt is megemlítette testvérünk, hogy egy házasság a legjobbat tudja kihozni belőlünk. És még szeretném elmondani azt is, hogy az odaszánásnak is vannak nagyon fontos jellemvonásai. Tehát több dologban kell odaszánjuk magunkat. Odaszánás a házasságunk iránt. És itt megemlítette testvérünk, hogy a legnagyobb dolog, legnagyobb ajándék, amit gyermekeink számára adhatunk, egy boldog házasság. Ez ő bővebben kifejtette, hogy megkérdeztek embereket, és azok elgondolkoztak, hogy talán egy minőségi idő a gyerekekkel, de a kutatásnak az eredménye az volt, hogy a legnagyobb ajándék a gyerekek részére egy meleg fészek, egy boldog családi, harmonikus kapcsolat. Odaszánás a család minden tagja felé. Tehát fontos legyen nekünk a családtagunk is. Nem csak a férjünk, vagy egyeseknek csak a gyerekek, hanem az egész család is. Ez úgy látszódjon meg minden mozzanatban, próbákban, jólétben. Odaszánás, az első helyre tenni a legfontosabb dolgokat. Hát feltette a kérdést ennél a pontnál, hogy mi az a, milyen karrier az, vagy mennyi pénz az, ami, vagy előléptetés ad okot feláldozni a családot. Sokan talán nem is veszik észre annak azt, hogy annak érdekében jólétet teremtsenek a családnak, feláldozzák magát a családot, és erre figyeljünk oda. Fontos az, hogy időnként megbeszéljük dolgokat, akár csak házaspáronként, akár családilag is. És a negyedik pont, őszintességre való odaszánás. Ötödik, hűség a családi hagyományok iránt. Itt különösen megemlítette testvérünk, hogy jó az, hogyha a családokban vannak olyan hagyományok, mint például, hogy mi minden este együtt szoktunk imádkozni, vagy mi minden szent este együtt megyünk kántálni, vagy ehhez hasonló jó szokások, és akinél nincsenek ezek a dolgok, alakítsunk ki ilyen jó szokásokat, mert ez is összetartja a családot, és megerősíti a kötelékeket. És az utolsó, egy odaszánás a hosszú távra. Nem csak egy bizonyos időre, hanem míg az életünk tart. A Iván Imre testvére szolgálatából is szeretnék egy-két gondolatot megemlíteni, amit kiemelt már a szolgálata elején, hogy az Úr Jézus példája volt előttünk. Neki életének az volt a célja, hogy Istent megdicsőítse. És nekünk is egyen-egyenként, mint hívő emberek, életünk célja kell, hogy legyen Isten megdicsőítése. Tehát a mi életünkben, a mi házasságunkban, a mi családunkban. Arra is kitért testvérünk, hogy egyik helyen úgy van megemlítve az igében, hogy segítőtárs, de ugyanakkor örököstárs. És így kell egymásra tekintsünk, mint segítőtárs és mint örököstárs. És segíteni egymást abban, hogy betöltsük azt a hivatást, amire az Úr elhívott bennünket. Volt több dolog még, amiről beszélt Iván Imre testvér, és igen, még azt fogott meg, hogy a fiatalokhoz is szóljak egy keveset, mert egészen visszament a tinikorig, és elbeszélte azt, hogy az az ember alkalmas csupán a házasságra lépésre, aki... Ugye a tinik, a fiatalok kérdezik maguktól, egy ilyen korszakot élnek, hogy ki vagyok én. És az a fiatal, aki megtalálja erre a választ, hogy Isten megváltott gyermeke lesz, és odaszánja magát, azt tud a házasságba úgy belépni, hogy alkalmas legyen erre is, hogy Isten eléri a célját az életében ezáltal is. És... ez egy ilyen folyamat, és ahogy jönnek krízisek az életünkbe, ha ezeket megoldjuk, ez segítenek tovább lépni. Amit szeretnék mindenkinek kívánni, hogy Isten áldja meg minden hívő családot, és azt mondta testvérünk, és én hiszem is ezt, hogy soha nincs az a pont, tehát bármikor helyre lehet állni, az elrontott dolgokat is újra lehet kezdeni, és még inkább odaszánni. Egy drága gondolat még elhangzott, és evel szeretném befejezni. Én kívánom azt, hogy a gyülekezetünkben minden család olyan meleg fészek legyen, ahonnan a gyermekek kirepülnek, és nem kimenekülnek. Amen. Thank you.
Az igék, az ige hirdetések máról, az ima óra ige úgy betöltötte a szívemet, hogy egész délután, még mikor hazamentem is, egy gondolat ott volt a szívemben, és ott van még most is, foglalkoztatott nagyon. A 9. részben, hogy olvasták a testvérek, és hallottuk, 17. versben ez áll. Evének azért, és megelégedének mindnyájan. És ez úgy előttem van, hogy 5 kenyér, 2 hal, 5000 ember, és még ki tudja, mennyi voltak ottan, gyermekek, asszonyok. És testvérek sokszor mondják, hogy mondjuk el az átélésünket, ha nekünk is vannak ilyen átélések, mint ott a tanítványoknak voltak. Azt hiszem, ez a tanítványoknak nagyon nagy átélés lehetett, amikor látták azt, hogy abból a kevésből mindenki megelégedett. Testvérek, ahogy átgondoltam fiatal koromtól egész most idős koromig az életemet, az életünket, a család életünket, ezt talán minden hívő ember átéli, amit a tanítványok akkor ott átéltek az anyagi dolgokban. Most erről szeretnék beszélni, mert a lelkieket be is sok mindent átéltem, de az anyagiakban is sok mindent. Elmondok egy vagy két esetet, de nagyon-nagyon sok van előttem úgy, ahogy elmékedtem, visszagondoltam az életünkre. Volt egy alkalom, amikor a legkisebbik gyermekünk, fiunk keresztelkedett, és azt mondta nekünk, hogy erre a keresztségre szeretne meghívni a kis barátjait, akik itt Erdélyben vagynak, sok gyülekezetben volt neki ismerőse, megteheti. Hát hogy ne örültünk, hívjad. Mikor mindenkit meghívott erre a keresztségre, akkor 32 fiatal hívott meg, akit nagyon szeretett volna meghívni. De kell tudni, hogy akkor, amikor ez a keresztség volt, olyan szegény világ volt itt Romániában, hogy a kenyeret is személyre szabva adták, nem tudom már hány dekát mindenkinek. Lehet az idősek még emlékeznek erre az esetre. És arra gondoltunk, hogy honnan lesz, ha csak voltunk a családban, ugyebár 5-ön, öt személynek adnak kenyeret, de honnan lesz ennyi személynek, de azon kívül másik is jöttek még, ige hirdető testvéreket is hívtunk meg erre az ünnepségre. Most úgy gondolják meg a testvérek, hogy nem a szatmári baptista gyülekezet volt, hanem egy kicsi közösség két családból állt. Akkor meg egy pár személyből, amikor ez történt. Úgyhogy mi kellett, elássuk a vendégeket. És azt a kicsi kenyeret az Úr úgy megszaporította, hogy mindenkinek jutott, senki nem ment el éhen az asztaltól, mindenkinek volt. Csodálatos volt ez előttünk, testvérek. Úgyhogy nem csak akkor volt csoda a tanítványok idejében, hanem most is van, csak észre kell venni a csodákat. Az a baj sokszor, testvérek, hogy csodákat tesz az Úr velünk, csoda dolgokat művel, és nem veszük észre. Olyan könnyen veszik. Hát ez, mintha természetes lenne. Pedig Istennek a keze van benne azokban a dologban. Egy másik alkalomkor elmentünk a gyülekezetbe, az egész család, és mikor hazamentünk 12 óra után a gyülekezetből, bemegyünk a házba, nagy csomagok le vannak téve a ház közepére, több csomag. Meglepődtünk, ki járt itt valami tolvajok, valamit most biztos elvittek, nézünk széjjel mindenfele, hát ki járhatott itt? Hát, mikor nézzük, akkor élelem vannak a csomagok, ott vannak hagyva csomagok. Az ajtó vissza van kulcsolva. Másik csoda, testvérek. Magyarországról ott jártak valami testvérek, és kikulcsolták az ajtót, letették a csomagot, és tovább mentek a szilárdságba. Majd később tudtuk meg, hogy ők voltak. Nem csoda? Nem az Úrnak a munkája ez? Véletlen ez, testvérek? Nem az Úr küldte a hollót? Csak észre kell venni, hogy ez nem egy barát, nem egy jó lelkű ember tette, hanem ezt az Úr tette. Az Úr munkája ez. És sorolhatnék sok mindent még, sokat, nagyon sokat elmondhatnék a testvéreknek, ilyen csodálatos dolgokat, amit az Úr az életünkön keresztül végzett. És máma is, és ezután is, aki az Úrba fog bízni, aznak mindig az Úr fog küldeni, és ki fogja rendelni mindazt, amire szüksége van. Én csodálom, testvérek, ezeket a dolgokat mindig, és csodálni is fogom, míg élek, mert az Úrnak a keze nem volt megrövidülve régen se, most se, és nem is fog soha megrövidülni. Szegényekre is, az árváknak, az özvegyekre is mindig gondja lesz, és a nagycsaládosokra is mindig gondja lesz az Úr. Legyen áldva az nevem.
Oh, yeah.
elgondolkoztam rajta, hogy a délelőtti bibliaórai ige is nagyon jó alapige lehetett volna mai délutánra, hiszen az igére gyermekeiről volt szó, és ha visszaemlékszünk, ott volt Dávidnak az egyik fia, Adónia név szerint, aki testi módszerekkel akarta megörökölni az ő atyának trónját, akart Izrael királya lenni, miközben ott volt az ígére gyermeke, Salamon. És látjuk, azért az Úr nem hagyta az ő igazságát, mert az történik, ha az emberek akadályozzák is, előbb-utóbb Isten igazsága teljesedik be, és amit Isten ígért, az feltétlenül be fog teljesedni, akármilyen akadályokat gördít az ember eléje. Mostan a Galatákhoz írott levélből olvastunk fel egy szakaszt, és ugye elgondolkozhatunk, a Galácia, Galata, az nem is esik a mi tudatunkhoz nagyon messzire, kis kapcsolat van, és mindjárt erre is rávilágítok. Itten a Galatákról, Galácia beliekhez írott levélről tudni kell, hogy Pál apostol járt Galáciában, mégpedig a második és a harmadik misszió útja alkalmával. Az elsőn elmentek Barnabással, felkeresték a Pizidei Antiókiát, Lisztrát, Derbét, majd egy idő múlva azt mondta Pál apostol, jó volna megnézni ezeket a testvéreket, hogy hogy vannak, mint vannak, és elindult egy második misszió útra. Aztán volt egy kis félreértés, egy kis vita, mert Pál nem akarta Márkot magával vinni, mondván, hogy hát az első útjuk alkalmával már hűtlen lett, és ő nem megy el. És akkor az Úr azt cselekedte, hogy nem csak egy irányba indult el egy missziót, hanem egy másik irányba is. Barnabás maga vellé vette Márkot, elhajózott Ciprusra, Pál apostol pedig elindult, és itten a képnek a jobb szélét kell először nézni, ment felfele északnak Szíriába járt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv nem részletezi, csak annyit tudunk, hogy prédikált. Akárhol ment Pál apostol, prédikált. Aztán ott középen ott beírtam a Pizidiai Antiókiát, kijelöltem, mert a lehet nem látszik jól az eredeti térképen. És mikor ezeket a testvéreket végiglátogatta, Antiókia, Lisztra, Derbé, akkor még Timóteussal is találkozott, megismerkedett. Aztán elindult Galácia vidékére. Most Galáciáról tudni kell, hogy ez nem egy város. Amikor a Galatákhoz ír levelet Pál apostol, akkor az a körlevél szerű lehet, mert nem egy városnak a híveihez írta, hívőihez írta, nem egy városi gyülekezetnek írta, hanem egy tájegységnek, egy vidéknek a gyülekezetéhez. Erről a vidékről is, az apostolok cselekedetéről írott könyve, csak annyiban megjelező, hogy Pál áthaladt, átment ott is prédikált. Harmadik útja alkalmával szintén érintette Galáciát, a Galaták vidékét, átvonult, prédikált nekik. És onnan, hogy van gyülekezet, vannak hívők, vannak gyülekezetek, innen tudunk a felolvasott levélből. Aztán érdekes dolog, hogy Pál apostolnak akkor már a lélek dirigált, megtérése előtt kezébe vette a dolgokat, nagyon jól ismerjük a történetet, nem akarom elismételni. Akkor irányított, ment és meghatalmazást szerzett, hogy ő megy Damaszkuszba, gyűjtene a hívőket, üldözne a hívőket, és itten történt egy nagyon érdekes dolog, ami már nyilvánvalóvá lett, hogy akart menni északnak, Felbitiniának, akart menni még Pontuszba, és ez ott van a Fekete-tenger vidékén felül. Ugye, akik tanultunk történelmet, tudjuk, hogy az ókorban a Fekete-tenger neve éppen Pontus Euxinus volt, a Pontus vidékéről elnevezve. De a Szentlélek nem engedte. Akkor el akart menni lejjebb is. Ott a Efézust írtam ki csak, mint tájékozódási pontot. Az az Ázsia, annak idején az Ázsia nevű terület, az a vidék volt, ahol a jelenések beli kis-ázsiai gyülekezetekről van szó, ahol vannak azok a gyülekezetek. Tehát az Anatólia félszigeten akart menni, jobbra is Pál akart menni, balra is, és a Szentlélek mindig megakadályozta, és irányította arra, amerre körülbelül az a piros vonal van húzva, Troásba, vagy ahogy ismerik sokan, Trója, és át kellett jönni, de Európába. Hála legyen az Úrnak azért, hogy így irányította az evangélium terjedését. Aztán Galáciával kapcsolatban azért mondtam, hogy egy kicsit úgy hozzánk is közel áll, nem egy távoli, ködös valami, mert a fővárosa, Ancira, ott nem tudom a helyes ejtésmódját, ma Ankarának nevezik, a török hatóságok ott jelölték ki Törökországnak a fővárosát. Aztán még, ha közelebb jövünk, a piros vonal mentén közelebb jövünk, akkor Isztambulnak az egyik negyede Galata. Erről a vidékről, tájegységről kapta a nevét. Aztán jöjjünk időben még közelebb, ha azt mondom Galatasaray, mond valamit nekünk. Ugye török futballcsapat, ezt már ismerik azok is, akik a Bibliából nem ismerik, hogy van Galatákhoz írott levél, a Galácia beliekhez írott levél. Amikor Pál apostol ott járt, harmadik útja alkalmával, kitűnik innen az igéknek az előzményeiből, hogy olyan kedvesen, olyan őszintén fogadták, hogy az ő betegség ellenére, azt írja, hogy erőtlen volt, beteg volt, ennek ellenére nem utálták meg, hanem olyan kedvesen fogadták, mintha egy angyal hirdette volna az igét, vagy pedig mintha maga az Úr Jézus Krisztus hirdetett volna igét közöttük. Aztán nem tudjuk pontosan, milyen betegsége lehetett, valószínű, hogy szembaj, mert azt olvassuk, hogy Pál apostol azt mondja a Galatáknak, hogy még szinte a szemeteket is kiváltátok volna, csak hogy idadjátok nekem. Innen gondolhatjuk azt, hogy valószínűleg valami szembetegsége lehetett Pál apostolnak. De aztán ő elment, és most a levélhez érünk, hát mi történt? Helyre kellett tenni dolgokat. Hallott híreket a Galatáktól, amelyek nem voltak helyesek. Pál apostol hirdette a tiszta evangéliumot, az új szövetséget, és itt szeretném kiemelni ezeket a fogalmakat, hogy az Ószövetség fia, és az új szövetség, az ígéret fia. Ott van egy igen magyarázat, amit én nem kell elmagyarázzak. Pál apostol elmagyarázza az Ábrahám, Hágár, Sára, Ismáel, Izsákhoz fűződő gondolatokat. És bemutatja, hogy ezek előképek voltak, jelképezik az Ószövetséget és az Új Szövetséget. Pál apostol elvitte az Új Szövetséget nem zsidókhoz, mert ez a vidék már nem zsidó vidék volt. Pogányokból lettek keresztények. De aztán az történt, hogy jöttek bizonyos judaizálók, akik összekavarták a gyülekezetet, intrikák voltak Pál apostol ellen, és azt mondták a híveknek, hát nem kell azt elhinni pont úgy, az is igaz, de a törvényt be kell tartani. Tehát az új szövetségbe bele akarták tenni az Ószövetséget. És Pál apostol nagyon világosan megmagyarázza, hogy nem lehet ezt össze. Mert hogyha valaki egy új szövetségben él, akkor a régi szövetség már nem érvényes rá. Nem azért, mert rossz, az kiszolgálta magát. És a régi szövetség még lehet a mai zsidókra még érvényes, de ránk keresztényekre, akik vettük az Úr Jézus Krisztus általi üdvösséget, kegyelemből, hitáltal, nagyon káros dolog, hogyha visszatérünk a hagyományokhoz, a törvényeskedéshez, és akkor gondolkozzunk el, hogy nálunk nincsen ilyen. Testvérek, én mióta az eszemet tudom, a bűn fogalma annyit változott már csak a mi gyülekezetünkben. Ezelőtt 20 évvel bűn volt egy dolog, most nem bűn. Nem akarom tételesen emlegetni, de nagyon sokat fel tudnék hozni, amit egyszer rossznak láttak, azután most már nem bűn az. Testvérek, nagyon fontos tanítás számunkra, hogy az élő ige adjon útmutatást mindig, hogy Istennek tetsző életet tudjunk élni. Ez pedig csak Jézus Krisztus által lehetséges, hogyha elfogadjuk hitáltal, ingyen, kegyelemből azt az áldozatot, az üdvösséget, amihez nem lehet és nem szabad hozzátenni semmit. Jót nem azért cselekszünk, hogy üdvösségünk legyen, hanem azért cselekszünk, mert üdvösségünk van, és készerít a lélek arra, hogy elvégezzük azt a feladatot, amelyet Isten ránk bízott. Nem szabad az új szövetségbe visszacsempészni a régi szövetséget, atyai hagyományokat, szokásokat, meglátásokat, hanem egyedüli tekintély Isten igéje, az új szövetség vére által, amelyről havonta megemlékezünk gyülekezetünkben, és általában minden gyülekezetben. Pál apostol aztán itt bemutatja azt, hogy volt a testi gyermek, ismerős az ószövetségi történet, hogy Isten ígért gyermeket ennek az idős házaspárnak, Ábrahámnak és Sárának, pedig már a koruk nem ott volt, hogy lehessen természetesen gyermekük. Aztán, hogy nem tudták kivárni, találtak ki testi módszereket, ennek meg is lett az eredménye még ma is. És nem csak a zsidók szenvedik ezeket a következményeket, hanem a keresztények is, mert az egész arab világ, az iszlám világ nem csak a zsidókat gyűlöli és akarja elpusztítani tüzzel-vassal, hanem a keresztényeket is. Nekik a Jézus Krisztus követői is mind ellenségek. És ez annak köszönhető, hogy akkor Ábrahám nem tudta az ígéret gyermekét, látjuk a címet, az ígéret gyermekét megvárni, nem tudta megvárni, hogy Isten cselekedjen, hanem emberi módon próbáltak. És akkor Pál apostol bemutatja, hát nézzétek meg, ez a test szerint született gyermek, ez jelképezi a földi Jeruzsálemet, a testi Jeruzsálemet, amely rabságban van, és valóban abban az időben a római uralomnak a rabságát nyögte Jeruzsálem. Nem volt szabad város, Izrael nem volt szabad ország, hanem rabságban volt, de most is rabságban vannak, a testiség rabságában, az a földi Jeruzsálem. És Pál azt is mutatja, hogy ez a régi szövetségnek a jelképe. Evel szemben a másik gyermek, az ígéret gyermeke, Izsák, akit Isten adott, annak ellenére, hogy természetesen nem lehetett volna már gyermek, Isten adta, ez jelképezi az új Jeruzsálemet, azt a Jeruzsálemet, amely a mennyből száll alá, jelképezi az új szövetséget. És ha ebben a szövetségben élünk, akkor Isten ellen való bűn, hogyha a régi szövetségből próbálunk becsempészni bizonyos dolgokat. Azért, mert hogyha tökéletes valami, abban nem szabad már becsempészni, ha Isten egy tökéleteset alkotott, egy tökéletes szövetséget adott, amely alkalmas, hogy átvigyen bennünket az örök életre, akkor abban nem szabad bemenni testi dolgokat, mert Isten ellen cselekszünk akkor. A törvény és a kegyelem van úgy szembeállítva, összehasonlítva egymással. A törvény helyett mondanám azt a szót is, hogy vallás. A vallás és a kegyelem. Eszembe jut a két első áldozó, aki a Bibliában meg van említve, a testvérpár, Kain és Ábel. És azt látjuk, hogy a Kain, a testi ember, áldozott, de nem volt Isten előtt kedves az áldozata. Mit áldozott? Az ő izzadságából, az ő izzadságával szerzett javakat. Földművelő volt, a föld meg volt átkozva, hogy ne teremts csak bogáncskórót és töviset. Ahhoz, hogy valami ehető, hasznosat teremjen, nehéz munkával meg kellett dolgozni a földet. Ezt tette Kain, és ezt vitte az oltárra. De biztos, hogy a szívesen volt egészen rendben az Úrral, és azért nem tudta elfogadni Isten ezt az áldozatot. Az ő áldozata jelképezi azt a vallásosságot, amellyel az ember akar elérni Istenhez. Hívő ember, hittő Istenben. Több kapcsolata volt, mint nekünk, mert most már inkább szellemi kapcsolatunk van Istennel. És én azt mondom, hogy ez a valóságosabb, érezhető, jobban hatással van ránk. És aztán ő megpróbált vallásos lenni, megpróbált Istenhez közeledni valamilyen módon. Na ezt teszi a vallásos ember. Legyen az baptista, katolikus, református, buddhista, vagy sorolhatnám tovább a világ vallásait. Mert az embernek van egy belső üresség, és ezt próbálja valahogy betölteni, próbál valami Isten felé közeledni. Próbál Istent elképzelni magának, hogyha nem a mennyben, akkor itt a földön. Ha nem a láthatatlant, akkor a megfogható bálványokat. Ha nem faragott képet, akkor préselt, ilyen aranyat. Vagy pedig, amit nyomdába nyomtatnak, és rá van írva az értéke. Na, ez a vallásos ember Isten felé törekvése, és látjuk azt, hogy Kain áldozatának a vége pusztulás lett. Először a testvérét ölte meg, aztán pedig ő lelkileg meghalt. Öröme nem volt. Ilyen a vallás testvérek. Ha csak baptisták vagyunk, akkor nincsen örömünk. Nincsen örök életünk, nincsen boldogságunk, nincsen, nem ad a örömet a mi vallásoskodásunk. Aztán a másik, hogy mégis az ember próbálja ezt pótolni valamiképpen, és keresi a világ örömöket. Vagy lehetne, hogy nem a világi, hanem benne a gyülekezetben. És testvérek, mikor mi sokszor azért jövünk ide, hogy jól érezzük magunkat, ugye azért is építünk egy szép imaházat, azért csinálunk zenekart, meg költjük a pénzt hangszerekre, meg dobfelszerelésre, mindenre, hogy mi jól érezzük magunkat. Aztán azt mondja az idős, hogy hát a régi énekek azok a szépek, azok a jók, azokkal vagyunk jól. A fiatal azt mondja, az új énekek, a régi nem kell, dobjuk ki. És akkor nem tesszük fel a kérdést, hogy vajon Istennek mi kell? Na olyan a vallásos ember, hogy mindent ő magának akar, még szellemi téren is, ami neki tetszik, mert keresi az örömet. Evel szemben, hogyha én megtapasztaltam, ezt állítom, hogyha azért szolgálunk az Úrnak, hogy az ő nevét dicsőítsük, és az ő akaratát teljesítsük, ő megadja az örömet. És az sokkal magasabb rendű. Megadja a boldogságot, nem azokat az örömöket, boldogságokat, amit a szótárban, az értelmező szótárban megtalálunk, mert ezek hamisak. Azok nem lelki meghatározások. Azt a békességet, amely viharban is békesség. Azt az örömet, amely a gyászban is öröm. Mert felette ott van a tudata, hogy van egy másik ország, és bármi történik velem itt a földön, ez egy átmeneti, egy átutazás a pusztán, pusztai vándorlás. És a másik, ami az ilyen vallásos ember elkövet, az, hogy igyekszik berendezkedni itt a földön. Ő nem látja azt, hogy csak 40 évig itt a pusztában vándorol, de majd elérünk a Kánaánba, hanem ő a pusztában be akar rendezkedni, jól akarja érezni magát, bebiztosítani családját, palotákat építeni, mindent az e világira koncentrál. Na ez a vallásos ember. És szembeáll, Pál apostol szembeállítja ezt a vallásos, törvénykező embert a kegyelemmel. És ha a kegyelem szót mondom, akkor most utalok az Ábel áldozatára. Isten előtt kedves áldozat volt. És tulajdonképpen miért? Azért, mert vérontás történt. Állatokat áldozott. És vér nélkül nincs bűnbocsánat. Ez már előre utalt az Úr Jézus Krisztus áldozatára. És azt látjuk, hogy a kegyelem az örömet ad, boldogságot ad, örök életet ad. Nem arra törekszik, hogy itt a világon rendezkedjen be egy örök valóságra, hanem tudja azt, hogy átmegy, egy pusztai vándorlásban majd van, de nem ez az otthonunk, nem itten kell mindent megoldjunk. Örömet ad, reménységet egy örök életbe. Nemrégen Beres testvér beszélt a Nikodémus esetéről. Szeretném egy kicsit felidézni. Ottan az újjászületésről van szó. Az Úr Jézus Krisztus Izrael egyik tanítójával nem teológiai kérdésekről beszélt, nem imádatról beszélt, hanem egy nagy tanítóról, tanítónak beszélt az újjászületésről, az alapfogalmakról. És akkor nem értette Nikodémus. Tudjuk azt, hogy nem értette. Ő testiesen gondolkozott, és az Úr Jézus Krisztus el kellett magyarázza az újjászületésnek a lényegét, hogy az felülről jön. Testvérek, mi is megszülettünk, földre születtünk bele a bűnbe. Örököltük a bűnös természetet, a génjeinkben benne van. Újjászületés nélkül nem láthatjuk meg Isten országát, az újjászületés nélkül oda megyünk, ahova Sátán megy. És ezért kellett a kegyelem közben nyúljon. Tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus által Isten saját maga adta a megoldást. A bűnt kifizette ő saját maga, és ezért ez a drága bűnbocsánat nekünk ingyen van. Neki nagyon drága volt, hanem nekünk van ingyen. És azért is látja Pál apostol nagyon nagy bűnnek az, hogyha mégis a törvényeket akarják visszacsempészni, mégis az Ószövetséget akarják visszacsempészni, az atyai hagyományokat. Amikor Isten adott egy olyan érthetetlen szabadságot, egy keresztény szabadságot a mi számunkra. Hát hogy ne élnénk akkor ezzel? A újjászületés Isten része, ugye nem úgy történik, hogy gondolok egyet, és újjászületek. Istentől indul el az egész, mert ő hív, ő gondoskodik arról, hogy az evangélium hirdetessék az egész világon, ő hívja az embereket megtérésre. Aztán, hogyha az ember válaszol Istennek, igennel, megtér, megbánja a bűneit, akkor Isten újjászüli. Ezt nem tudom elmagyarázni. A szél fú, ahol akar, nem tudjuk, hogy honnan jön, az Úr Jézus elmondta ezeket. De a hatását látjuk, a hatását érezzük. Ilyen az újjászületés is, hogy a régi természet már nem csábít, a régi bűnök nem csábítanak, mert célom a menny, és most már nem akarok kötődni a bűnös élethez. Pál apostol a galatáknak ezt hányt éppen a szemükre, hogy most már kezdenek visszafordulni és elhinni azokat a dolgokat, amelyeket a judaizálók nekik hirdetnek. Azt mondják, hogy Pál apostol levelei nem is tanítások, hanem korrekturák. Ki igaz, és ez különösen a korintusi levélre érvényes. Ki igazítja a helytelen gyakorlatokat. És ebből a szövegből is, amit felolvastunk, ezt látjuk, hogy Pál apostol helyre akarja rakni az elhajlásokat. Szentségről is hallottunk valamelyik vasárnap, nem régen, vagy 2-3 hete, és ugye a szentség, a szent, hogy szentek legyünk, ez azt jelenti, hogy Isten számára félretettek. Keresztrejtényben láttam olyasmi meghatározásokat, hogy erkölcsi tisztaság, nemesség, mert nem tudom én. És sajnos testvérek, a mi eszünkben is sokszor ezek vannak, hogy ha minél jobbak vagyunk, annál szentebbek vagyunk. Nem igaz. Pál apostol mielőtt elkezdi korholni a korintusiakat, a galatákat, megszólítja őket, hogy szentek és szeretettek. Azért, mert a megtéréskor Isten újjászül, és szentnek nyilvánít. És ezután következik az, hogy végzi a megszentelés munkáját. Napról napra, amíg életünk tart ezen a földön, végzi a megszentelés munkáját. Aztán más dolog, ha buktácsolunk, visszaessünk, stb. És azért fontos ez, hogy tudjuk biztosan, mert a Sátán ezen a ponton támadja meg a keresztényeket, a hívőket, az igazi hívőket. Vétkezzél, ó, te már nem vagy hívő. Neked már mindegy. Te már ne is menj imaházba. Nem igaz. Bukdácsolunk, az igaz elesik, 7-szer feláll, 7-szer. Megy az Úrhoz és rendezi. Azért, mert hogyha egy gyermek átmegy egy másik szobába, akkor csak annak a szülőnek a gyermeke. Ha visszajön, csak annak a szülőnek. Ha rosszalkodik a gyerek, valami rossz fát tesz a tűzre, már nem gyerek többé. Hát hogyha testi életben, fizikai életben ennyire precíz ez a dolog, a lelki életben, a mennyi atyának nem gyermekei vagyunk, hogyha esetleg vétkezünk, de rendezzük. Sőt, ez a fontos, hogy mindig rendezzük, mindig belenézzünk az igazság tükrébe, és próbáljuk mindig hozzáigazítani magunkat. Helyesebben szólva, engedne a léleknek, hogy végezze a munkáját bennünk. Aztán a újjászületés, a megtérés, ez nem érzelmi dolog, hanem egy tudatos. Változzatok el a ti elméteknek megújulása által, nem a ti szíveteknek, érzéseteknek. Lehet az érzés egy lökőerő, lehet egy nagyon jó prédikáció, egy indító, egy elindító, de tudatos döntés kell. Leülök, felmérem a költségeket, Uram, téged akarlak követni. Segíts nekem, nem mindig sikerül, de te kezeddel bíztam az életemet, és te ígéreteid vannak, és én ígéret gyermeke vagyok, ha keresztény vagyok, ha elfogadtam az Úr Jézust, az ígéret gyermeke vagyok, tehát Isten foglalkozik velem. Még egy fogalmat hadd mondjak el. Úgy megüti a fülemet sokszor, vagy a szívemet is, amikor hallom azt, hogy ki lehet esni a kegyelem. Ez csak addig furcsa, amíg nem tisztázom egy kicsit. Az, hogy kiesni, ez azt jelenti, hogy valami véletlenszerű. Az, hogy leesek a hídról, ez valami véletlenszerű. És így nem lehet. Isten karja nem van, Isten marka nem van gyenge, hogy véletlenül kiejtsen a kezéből. Sőt, a sátán nem tud kiragadni, nem tud kicsikarni a kezéből, Isten kezéből bennünket. De igen, az lehet, hogy felállok a korlátra és leugrok a mélybe. Szándékosan. Na erre utalok azt, hogy a kegyelemből nem lehet kiesni, kegyelemből az ember az eszével ki tud ugrani. Neki nem kell az a kegyelem, nem kell Isten, nem kell a testvéri közösség, akkor jön az elhűlés, kihűlés, elközömbösödés, a bűnök visszatérés a régi bűnökbe, stb. De nem véletlen történt, hanem azért, mert nem helyezem magam Isten biztos kezébe. Aztán látjuk itten a konfliktust a régi és az új között. Ez volt a problémájuk most a galatáknak is. De ezt majdnem minden levélből kiolvashatjuk, Pál majdnem minden leveléből. Konfliktus a régi és az új között. És ez tulajdonképpen törvényszerű is. A 29. vers azt mondja, ti pedig, de amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerint itt, úgy van ez most is. Ahogy Ismáel nemzetsége üldözte az Izsák nemzetségét, konfliktus volt, úgyhogy el is kellett zavarja Ábrahám a háztól a szolgálót, fiával együtt el kellett zavarja a háztól, mert nem fértek össze. Az ígéret gyermeke nem férhet össze a test gyermekkel. Láttuk aztán Salamon példájából is, hogy később egy oldalra később olvashatjuk, hogy meg is ölte az ő testvérét, megbüntette, és volt oka rá. Nem fér össze ez a kettő. Ha akkor így volt, ma nem így van. Pál apostol idejében így volt, az Ószövetség idejében, Ábrahám idejében így volt, a mai világban is így van. El kell szenvedni az ellentétet azért, mert hogyha nincsen ez az ellentét, azt jelenti, hogy mi is hasonlítunk a világhoz. A világ nem gyűlöli az övéit, sőt, még sokszor segíti a bukásra, a hívőket is, inkább segítik a bukásra. Gondoljunk csak arra, hogy lehet, hogy szívesen füzet ingyen egy fél decit annak a hívőnek, csak hogy elbukjon, akkor nem nézi, nem garasosodik a hihetlen ember. De hozhatnénk nagyon sok példát. És azért van meg ez a konfliktus, mert mi szellemiek, nem férhetünk össze a testiekkel, nem mehetünk vissza. Azért, mert más a célunk, és nem az a hely a célunk, ahova Isten a sátánt szánta, és az ő angyalait, hanem célunk a menny. Az új szövetség által célunk a menny. És úgy láttam, hogy hozzá kell olvasni az ötödik vers első, az ötödik rész első versét is, amely buzdít arra, hogy álljunk is meg a hitben. És szerettem volna, hogy ez legyen aztán a végszó, a bezárás, a befejezés. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Testvérek, nagyon fontos, hogy ha szabadságot kaptunk, akkor nagyon vigyázzunk arra, hogy őrizzük meg ezt a szabadságot. Szándékosan ne dobjuk el magunktól. Ugyancsak most péntek este volt egy olyan ima témánk, hogy álljunk meg az igazságban. Aztán elgondolkoztam, hogy megállni a hitben azt jelenti, hogy nem stagnálni, hanem fejlődni. Nem elhagyni az igazságot, nem elhagyni az új szövetséget, nem elhagyni Istent, hanem növekedni. Mert hogyha stagnál az ember a hitéletben, stagnál a megszentelődés folyamatában, az már meghátrálás. A zsidókhoz itt levélben a hittel kapcsolatban le van írva, hogy ne hátráljunk meg. Nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk. Hanem azt mondja a hitéi, hogy életet nyerjünk. Tehát, hogyha megnyertük ezt az új szövetséget, megnyertük a mennyországot, a mennyei honpolgárságot, akkor nagyon kell vigyázzunk mi is, nem csak a Galaták, hanem mi is nagyon kell vigyázzunk, hogy ne álljunk meg, ne menjünk hátrébb, de ne is álljunk meg, hanem haladjunk és engedjünk Istennek abban, hogy fejlessze a mi hitéletünket, adjon növekedést, készítsen a vele való találkozásra. Legyünk a hit emberei, hogy életet nyerjünk. Amen.